Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva dicsérjük Istenünket, testvéreim, a 90. Zsoltár első versével. A 90. Zsoltár első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 392. dicséretnek az első három versét. A 392. dicséret első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Oh,
mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljesen szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mindenek előtt hálatelt szívvel jövünk most eléd, mennyi édesatyánk, hogy ezen a mai vasárnapon emlékezhetünk, hálát adhatunk azokért az örökségekért, azokért a reformátor hősökért, akik ebben az egyházban újra felhívták a figyelmet az igének tisztaságára, Jézus Krisztus egyedüli váltságára és közbenjárására, és arra, hogy a személyes hit, amelyik egyedül elvezethette hozzád. Köszönjük azt a sok-sok áldozatot, amit ők hoztak. Köszönjük azt a tiszta igét, amelyet elénk adtak, és amelyet őrzöl azóta is, hogy ne csak a múlt, hanem a jelen is, erre, és a jövendő is erre a fundamentumra épüljön. Köszönjük, hogy felmutatták újra, hogy te vagy az egyháznak a fundamentuma, amire épülhet egy olyan lelki nép, amelyiknek mi is tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg munkálkodni ebben a világban, hanem lelki országot építesz bennünk és rajtunk keresztül. Köszönjük azt a sok drága kincset, amelyet adtál nekünk, a keresztség szentségét, csodáját, hogy befogadást nyerhetünk az örökkévaló Isten családjába. Köszönjük az úrvacsora kegyelmét, amely megújító erőként, új szövetségként végigkísérheti a múlandó életünket is. Arra szeretnénk kérni téged, hogy ebben a gyülekezetben olyan lelki népet építs, amelyiket ez az egy hit, ez a keresztség, ez az úrvacsora egy terített asztal összeköt veled és egymással is. Köszönjük, hogy ezt munkálod hétről hétre itt közöttünk, de kérünk most különösen is, szólíts meg igéden keresztül bennünket, gyógyítsd a mi lelkünket, betegségeinket, hogy az életünk hadd váljon olyanná, amelyik képes téged befogadni és hirdetni. Külön szeretnénk most kérni téged a betegekért, akik kórházban vannak, akiknek az életük, testi életük válságban van. Adj nekik erőt, gyógyulást. Neked van hatalmad arra, hogy a semmiből újat teremtsél, hogy megbetegedett életeket meggyógyíts. Mutasd meg hatalmadat ma köztünk, életünkben, hétköznapjainkban. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom a János írása szerinti evangélium második részéből, a 13. verssel kezdődő és a 22. verssel bezáródó ige szakaszból. Tekintettel a hosszabb ige részre ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomba találta a marhák, a juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindent a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította. A galamb árusoknak pedig ezt mondta, Vigyétek ezeket innét, ne csináljatok piaszteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban a testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Kedves testvéreim, ez a különös jézusi történet azért lehet ma aktuális a mi számunkra, mert egy markáns és radikális reformációt ír le nekünk, amit maga Jézus visz végbe és végez el a templomban. Tőle szokatlan módon nem szelíden, nem türelmesen kér valamit, hanem nagyon határozottan követel és parancsolva cselekszik. A templom megtisztítására ezért nem lehet másként tekinteni ma sem, mint egy radikális reformációs törekvésre, amit Jézus akkor ott következetesen végigcsinált. Ez a történet arra figyelmeztet ma bennünket, reformáció ünnepén, ma élő keresztényeket, hogy Jézus szerint is szükség van a reformációra, mert nélküle képes elkorcsosulni, eltorzulni a hitünk gyakorlása és annak megélése. Nem véletlenül fogalmazták meg reformátor eleink az Ecclesia Semper Reformanda est elvét, amely annyit tesz, az egyházat szüntelenül reformálni kell. És itt testvéreim nem csak az egyházi struktúrára gondoltak, nem csak annak megújítására gondoltak, hanem az egyházban élő hívőkre, az életükre, az otthonaikra, a lelkükre és a szívükre, a gondolkodásmódjukra. Fordítsuk hát le ezt az alapelvet, és gondoljuk ma ezt a mi helyzetünkben. A mai élő hívő emberek, egyházi emberek életének Ecclesia Semper Reformanda est, magyarul szüntelenül megújulnia kell Jézus szerint. Ezért fogalmazódott meg bennem annak felismerése, amiről ma szeretnék bizonyságot tenni előttetek, hogy számunkra a reformáció nem csupán egy történelmi emlék, nem csak egy követendő hagyaték és örökség, hanem egy olyan belső igény és elvárás az Isten felől, és kell, hogy az ember felől is azzá legyen, aminek a megélése, gyakorlása nélkül hasonló sorsra juthatunk, mint az akkor ott élő emberek. Nézzétek ezt a Jézust! Azt írja le az evangélium, hogy önmagából szinte kikelve borogatja az asztalokat, korbáccsal tereli az előtte lévő állatokat, embereket, és nem értik. Nem értik, mi lelte ezt a Jézust, miért borult ki most ennyire, amikor semmi extra nem történt. Eddig is így nézett ki a templom, eddig is itt voltak az állatok, eddig is a pénzváltók asztalai ott voltak bent, eddig is zajlott a kereskedés, eddig is jöttek emberek és mentek emberek ki a templomból. Mi a baja most Jézusnak? Miért jutott el odáig, hogy ilyen kardinális és radikális módon beleszól a mi életünkbe? Erre a válasz, testvéreim, a történet bevezetője adja meg. Azért borult ki Jézus ennyire, mert a jánosi leírás szerint Jézus most kezdte meg a tanítói szolgálatát. Túl van az első csodáján, a kánai mennyegzőn. A János evangélium a második részének második felében járunk. És ez az Jézus elindul a tanítványaival ünnepelni. Azt is tudjuk mit. A zsidó történelem legnagyobb ünnepét, amelyet érdemtelenül kaptak Isten kegyelméből, Isten szeretetéért és szövetségéért. Azt az ünnepet, ahol az Isten megmutatta, hogy az övéiért bármire képes. Képes arra, hogy minden lehetséges akadályt elhárítson az övéi előtt, csak azért, mert szereti. Emlékeztek a történetre, amikor a páska báránynak a vérét fel kellett festeni az ajtófélfára, hogy az öldöklő angyal ne menjen be hozzájuk. Ez a Jézus Isten legnagyobb kegyelmi csodájának ünneplésére indul a templomba. De nem tud ünnepelni. Nem tud ünnepelni, nem tud hálát adni, mert alkalmatlanná vált az imádság háza, a templom a hitének megélésére. Jézus azt látja, hogy az atya házát, az imádság házát megszentségtelenítették. És ne gondoljátok olyan, hogy különös dolgot csináltak. Mindent meg lehet magyarázni. Tudjuk nagyon jól, a pénzváltók azért voltak ott, hogy a templomi pénzt, a sékelt át tudják váltani az emberek. A galambárusok az áldozati állatokat árulták. Azért voltak ott az állatok sorra, hogy segítsenek a sok zarándoknak, akik érkeznek az ünnepre. De mégis Jézus azt mondja, összekevertétek a profánt a szenttel, az emberit a hétköznapit, az istenivel. És ezért válik ilyen keményé, határozottá. Ezért nyúlt bele a történelembe 1517-ben is. Mert amikor eljut odáig az emberiség, és bármennyire úgy gondoljuk, hogy ránk ez nem igaz, de igaz ránk is, hogy az emberi élet, az emberi hit gyakorlása el tud jutni addig a pontig. És ez egy kemény kritika Jézustól, hogy alkalmatlanná lesz a hitünk gyakorlása az Istennel való találkozásra. Kedves testvéreim, azért válik ilyen keményé és határozottá Jézus, mert senkinek sem fájt és nem szúrta a szemét, az életük templom részévé vált mindaz, ami ott zajlott. Olyan megszokássá lett, hogy az emberek eljutottak odáig, hogy ez a természetes. Természetes, hogy az életünkben, a szent dolgainkban ott van ez is. Jézus ezért reformál. Mert kimondja azt, mit ér az a hit és annak gyakorlása, amelyik nem kell és nem tetszik Istennek. Abból mindig tragédiák születnek. Egyetlen egy példát hadd hozzak, hogy világossá legyen még itt a bevezetőben, hogy mire is gondolok. Gondoljatok vissza Kain és Ábel történetére, ahol két ember járul Isten elé. Két ember viszi oda a szent áldozatát Isten elé. Két ember ugyanazt cselekszi. Két ember szeretné az Istenhez vezető utat megtalálni. És az egyik, Az egyik nem kell Istennek. És nem azért, mert kivétel ez az Isten, hanem azért, mert a benne lévő indulat, a benne lévő lelkiség nem írja felül, hogy milyen áldozatot hoz érte. Nem lehet szentté tenni azt, ami szentségtelen. Még akkor sem, bocsátat képért, hogy odatólom az Isten orra alá. Nézd! Tudjuk nagyon jól, milyen dráma születik ebből. És most nem csak arra gondolok, hogy Kain megölte Ábelt, hanem gondoljatok abba bele, és egyszer érdemes lenne erről a történetről így beszélni, hogy az a Kain, aki Isten keresőként indult útjára, áldozott Istennek, egy éretre eltévejedett Istentől, és olyan bélyeget nyert, hogy soha nem találta meg a megbánás helyét. Az az ember, aki Isten felé indult, ilyen messzire és ilyen mélyre juthat. Na ezért nyúl bele Jézus az eseményekbe. Ezért reformál. Ezért font ostort. És ezért borítja fel az asztalokat. Mert mivel vádolta meg Jézus az akkor ott élőket? Kedves testvéreim, így fogalmazza meg, hogy az imádság házából piacot csináltak. A régi fordítás szerint rablók barlangját. De legfőképpen, ami itt a fontos, hogy elterelték a lényegről a figyelmet. Elterelték a lényegről a figyelmet, és azok az emberek, akik a templomba mentek, nem Istennel találkoztak legelőször, nem a lelkiség fogta meg őket, nem az áhítat és nem Isten közelsége. Elterelték a figyelmet a lényegről, és Isten házába olyan dolgokat tettek, tulajdonképpen nem tettek semmit, hiszen az életük része volt. Ami egy embert, hogyha jött kívülről, nem vezetett el Istenig. Kedves testvéreim, nem véletlen, hogy a tanítványoknak rögtön eszébe jutott az írás, Jézus cselekedeteit látva. A házad iránti féltő szeretet emészt engem. Mert Jézus így tekint a templomra, és így tekint minden gyülekezetre. És hadd mondjam el, a reformáció egyik csodálatos ajándéka, hogy mi nem hivatkozhatunk az egyházra, az egyház üdvözítő kegyelmére, hanem nekünk csak a gyülekezetekben, a saját életünkben kell megélni Isten jelen valóságát. És előttünk is ott a nagy kérdés. Aki ide belép, ebbe a templomba, az megláthatja a lényeget. Megláthatja azt a lényeget, amiről szól, hogy egyedül a Szentírás által, egyedül Krisztus által lehet üdvössége az embernek. Mert gondoljátok csak végig. Gondoljuk ma végig. Mi lenne, ha ma Jézus belépne ide, és felborogatná a megszokásaink. Mindazt, ami az életünkhöz hozzátartozik, a hit gyakorlásunkhoz, az Isten tiszteleteinkhez. A megértéshez még az is hozzátartozik, testvéreim, hogy Jézus a templomba a pogányok udvarán keresztül lépett be, ahol ez a látvány fogadta őt. A pogányok udvara volt az, ahova rengeteg zarándok megérkezett. Zarándok ünnep volt. Emlékeztek az etióp komornyik megtérésére? Milyen messziről jött ez az ember, hogy eljusson, és ő ebbe az udvarba lépett be? Akik jöttek Istent keresőként, nem a lényeget látták. Azzal senki nem foglalkozott, hogy milyen lélekkel lépett oda be. Azzal bezzeg foglalkozott, legyen szent pénze, és legyen áldozati állata. Az Isten kereső emberek elől pont a lényeget takarták el. És adódik megint a kérdés. Gondoljátok csak végig. Az ide belépő új emberek, már pedig sok új érkezik ide, nem csak nyáron. Mit tapasztalnak belőlük? Mit látnak belőlük? Gondoljátok végig, és nem bántásból mondom, higgyétek el, hanem azért, mert annyira ráhelyezte az Úristen a mi életünkre is, és rá kell, hogy helyezze. Csak ilyen apróságok, hogy fordítsuk készpénzre ezt az egészet. Ha látsz egy idegent, adsz neki egy énekes könyvet. Fölállsz, megkérdezed, honnan jött. Miért érkezett ide? Mondja, bánata van, öröme van. Mi is éljük már a magunk életét úgy a megszokásainkkal, hogy abból kimozdítani. Gondoljátok végig, hál' Istennek ez itt nem probléma, de hány helyen probléma, ha leülnek a helyére? Értitek, mennyire égető és aktuális ez az ige, hogy szüntelenül reformálódnia kell azoknak, akik a templomba járnak. Aki először lép be ide, mit lát belőlünk? Boldog közösséget. Érő hitű olyan közösséget, amelyik igaz, hogy lehet, hogy terhelten, lehet, hogy szomorúan lép ide be. De innen úgy megy ki, hogy más lett a lelke. És nem csak a mi gyülekezetünkről beszélek. Globálisan az egyházról, az életünkről. Mi értelme vannak a hit gyakorlásnak, amelyik rutinná válik, és csak arról szól, eljövök és elmentem, és kizárólag annyi vanult meg belőlem, hogy előtte hamarabb kell megfőzni az ebédet, ha templomba akarok jönni. Gondoljátok végig, sírunk a világért, a korszellem ellen, hogy ülhetnénk többen a templomba. Itt van a lényeg elásva. Az életünknek a legfontosabb küldetése. Mindig azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk olyan emberek, mint a bibliai hősök. Nekünk nem lesz olyan, nem kell olyan áldozatokat hozni. Nem kell olyan áldozatot hozni. Nem kell az életünket odaadni a hitünkért. Na de hány emberért adjuk oda a türelmünket? Az időnket? Hogy hétközben fölhívjuk telefonon és megkérdezzük, mi van veled? Hány ember jött már el miattunk a templomba? Mert megfogtuk a kezét. Mert elhoztuk. Mert odaléptünk hozzá és megkérdeztük. Mondd, mi a bajod? És nem együtt sóhajtoztunk vele, és siránkoztunk, hanem felmutattuk azt az Isten, ha eljössz a házába, akkor ez az Isten tud neked vigasztalást adni, üzenetet mondani. Értitek, miért van kiborulva Jézus? És mondjuk ki, mert akármennyire hála és emlékező ünnepen vagyunk, a bűnbánat legyen az első, a mi asztalainkat is felborogatná, a mi templomunkat is megtisztítaná. Ezért kezdtem úgy a bevezetőben. De jó lenne, ha nem csak egy visszaemlékezés lenne ez a mai nap, hanem az alkalma annak, ami megtörtént 1517. október 31-én is. Egy ember életét megtisztította az Isten, ezért ő tisztulást teremtett maga körül. Ez a folyamata a reformációnak, és ez a lényege. A második az emberi reakció, testvéreim, ami soha nem változik. Milyen jelt mutatsz nekünk? Milyen jelt mutatsz, ezeket teszed? Magyarul honnan veszed a bátorságot, hogy felborogasd az életünket, az asztalainkat, hogy kihajtsd az állatainkat, hogy beleszólj a kis üzleteinkbe? Mindenki tudta, hogy Jézusnak igaza van. Mindenki tudta, hogy a pogányok udvara arra való, hogy olyan emberek, akik még nem lépettek beljebb, még az Istent keresik, azokat otthonra lejjenek, azokat beszélgessenek, azokat Istennel törődjenek. Lássák és hallják azt, amikor egy évben egyszer kijött a papa szentek szentjéből. Ők hatalmi kérdések után kutatnak. Milyen hatalommal cselekszel ezt? Mindenki tudta a lutheri reformáció kapcsán is, egy baja van ennek a Luthernek. Olyan dolgokról beszél, amiről nem szabad. Olyan dolgokat mond, ami később valóban be is bizonyosodik, felégeti a világot. Mert ki mondja az igazságot? Azt sem értik meg, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt. Állnak ezek az emberek, és elképesztő, amikor az emberi lelki vakság, amikor az értelmi sötétség mindent felülír. 46 évig épült ez a templom. Miről beszélsz te, Jézus? Hát pont a lelki megújulás kulcsára. Arról, hogyha nem hiszed el, hogy ez a Jézus Krisztus érted hal meg, és 3. napon feltámadt. Hiába jársz templomba, hiába váltasz szent pénzt, hiába dobsz a persejbe, és veszel áldozati állatot. Egy lépést nem mentél közelebb Istenhez. Ezért mondja Jézus, ezt a templomot, az ilyen templomot romboljátok le nyugodtan. El is jön az idő, pár év múlva le is rombolják azt a templomot. Állnak ezek az emberek, és nem értik ezt a Jézust, nem értik a beszédét, nem értik, miért akar belepiszkítani az életükbe. Mert csak önmaguk megszokásaival, a maguk vállon veregetett hitgyakorlásukkal vannak elfoglalva, és elégedettek nagyon. Ám, és itt jön a csodája az isteni elképesztő hatalomnak. A tanítványok megértik, igaz később, de megértik. Így olvastuk, a halála után eszükbe jutott mindaz, amit mondott, és hinni kezdtek benne. Összeáll a kép bennük, és elkezdődik egy teljesen új világrend, egy teljesen új hitgyakorlása. Elindul úgy a kereszténység, hogy figyeljétek meg, mi történik. Jézus beszéde, amiben hinni kezdenek, és élet támad körülöttük. Nem erről szól a reformáció, dehogy nem. Jézus beszéde, szól a Szkriptúra. Hinni kezdünk benne, szól a Fidé. És élet támad körülötte. Nincs új a nap alatt. Luther nem új dolgot talált ki. Csak rájött arra, hogy Jézus beszéde az, amelyik a hiszek benne, életet támaszthat benne. Ilyen egyszerű. Ma is ilyen egyszerű. Itt jön el mindig a fordulópont, mindig itt jön értelmet minden áldozat, reformációs törekvés. Amikor egy ember, több ember, egy közösség hinni kezd Jézus beszédében, és új élet támad körülötte. Menjünk sorra a hétköznapi dolgainkba. Szeretnéd, hogy megújuljon a lelki életed? Higgy Jézus beszédében, és élet támad benned. Szeretnéd megújítani a környezetedet, a családodat? Higgy Jézus beszédében, és élet támad körülötted. Szeretnéd, ha ez a világ, ez az elmebeteg világ picit változna? Hát higgyünk Jézus beszédében, és élet támad körülöttünk. Mert a jézusi reformációt, a jézusi újjáteremtést, és ez a csoda, nem állíthatja meg semmi. Figyeljétek meg, Heródes az idézőles védtelen Jézuskát katonáival akarta elhallgattatni, megöletni. Pilátus azzal, hogy odadobta a konckét. Aztán jöttek az birodalmak, jöttek az ideológiák, most jön a liberális világ. Jézus reformját, újjáteremtő erejét semmi nem győzheti meg. A kérdés csupán annyi, hogy a megújító hatalmában, munkájában mi részesülünk-e. Te és én. Mert hadd fejezzem be azzal, testvéreim, az adjon nekünk bátorságot, erőt, kitartást és törekvést, hogy a prófétai szó, a jézusi reform előbb-utóbb mindig célba ér. Megújít embereket, életeket, és igazzá lesz. Az eklézia szemben reformálva ezt, az eklézia a hívők közösségének megújulása. Számunkra a nagy tét a következő. 2021-ben az alsőrsi gyülekezet megújuló egyház közösségében leszel. Ez rajtad múlik, és rajtam. Hagyom Isten megújító kegyelmét munkálkodni a saját életemben, akkor igazzá lesz. Fedezd fel újra az imádság erejét, az igének tisztaságát, bölcsességét, vezetését, és az Istennel való személyes kapcsolat csodáját, és az életed újjá lesz. Ezért imádkozzunk most. Amen. Bizony meg kell vallanunk neked, hogy a mi templomaink, a mi életünk sokszor nem arról tesz bizonyságot, hogy nekünk milyen Istenünk van. Hogy te szent, bölcs, csodálatosan szerető, kegyelmes, mégis igazságot kimondó, megkövetelő, mennyei atya vagy. Valóban a mi életünk is oly sokszor takar el téged, oly sokszor takarja el a te igazságodat, igédet, ezért ne haragudj ránk. De könyörögve kérünk most ezért a gyülekezetért, egyházunkért, újíts meg bennünket, ne struktúrában, ne pályázati pénzekkel, hanem olyan lelki megújulással, amelyik közösséget teremt veled és a másik emberrel. Köszönjük mindazokat, akiknek az élete hűségesen itt van a templomban, és téged látnak, téged keresnek, azért jönnek ide. Köszönjük azokat, akiket ide vezéreltél már újonnan, akiket szeretnél majd idehozni, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy rajtunk keresztül veled találkozhassanak. Kérünk téged, Krisztus Jézus, borogasd fel a mi életünkbe is megszokásainkat, pénzváltó asztalainkat, hogy hadd tudjunk újat kezdeni, tisztán megújulva. Mert az életünknek erre van szüksége. Köszönjük neked, hogy a te szavad mindig célba ér, és nem tér vissza dolga végezetlenül. Hadd tapasztaljuk ezt most meg. Ámen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 18 órakor, tehát holnap az ünnep ellenére énekkari próbát tartunk. Vasárnap délután 11 órakor Isten tiszteletet. Hirdetem a testvéreknek, ahogy már jeleztük is, hogy szépen lassan próbáljuk majd a réteg alkalmakat újra beindítani. Ennek jeleként jövő héten vasárnap november 7-én 17 órakor várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának egy olyan körhöz, amelyet mi így neveztünk el, hogy FIFA, hát fiatal felnőttek körének. Ez elvileg elég tág ez az életkor, tehát várunk mindenkit, inkább így mondom, várunk mindenkit szeretettel. Ez egy olyan alkalom, ahol egy adott témáról nem ige hirdetés hangzik el, hanem egy rövid bevezető gondolat után, ige mellett természetesen, az adott témáról beszélgetünk. Úgy beszélgetünk, hogy ez egy körbe menő alkalom, aki volt már, azt tudja, aki nem, meg szeretnénk kedvet csinálni neki. Körbe menő alkalom, hogy mindig máshol van, mindig a helyi házigazda készül az adott témáról. Ígérem, hogy a témát a héten e-mailen ki fogom küldeni még elő időben, de ez az alkalom most, tehát jövő vasárnap 17 órakor itt a gyülekezeti teremben lesz, várunk erre szeretettel minden érdeklődőt. Hirdetem a testvéreknek, hogy egy új réteg alkalmat szeretnénk elindítani, kérem, hogy imádkozzunk érte, hordozzuk imádságainkban, gondolatainkban, és akinek van ilyen gyermeke vagy unokája, az erősen támogasson bennünket ebben. Egy serdülő ifjúsági kört szeretnénk elindítani, amelyik a harmadik osztálytól, negyedik osztálytól, hatodik osztályig terjedő időszakot gyerekeket öleli fel, és ennek a körnek vezetőjére, Kőkuti Zoltán testvérünket kértük fel, hogy fogja össze ezt az egészet, és legyen gazdája. Nem titkolt cél, hogy ennek a körnek szeretnénk egy olyan jövőképet felvázolni itt a gyülekezet közösségében, és hogy majd fognak itt közöttünk szolgálni, ifjúsági táborokba visszük őket. Tehát azok, akik eddig így a fenyvesi táboron kívül más helyre nem nagyon jutottak el, ezeket szeretnénk most bevonni ebbe a körbe és a gyülekezet közösségébe. Várunk tehát mindenkit, aki ebbe a korosztályba tartozik, és ilyen gyermeke vagy unokája van, és akinek kérdése van, kérem Kőkuti Zoltánt keresse az első alkalom csütörtökön 16:30 lesz. Isten áldjon meg benneteket ennek a körnek munkájába, és téged ebbe a szolgálatba. Záró énekünk, testvéreim, az áldás vétele előtt a már megkezdett 392. dicséretnek 4. és 5. verse. A 392. dicséretnek a 4. verse így kezdődik: sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, és utána pedig majd fennállva fogadjuk Isten áldását.
Oh,
fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.